Köszöntök mindenkit, aki részt vesz Isten tiszteletünkön. Akinél van Biblia, nyissa meg velem együtt, és kísérje figyelemmel Márk evangéliumának 8. fejezetét a 34. verstől a 38-ig. Márk evangéliumának 8. fejezetéből a 34. verstől fogunk olvasni, Isten igéjét fennállva hallgassuk meg. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszi az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ennyit olvasunk, most imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Úr Jézus, hogy elmondtad ezeket az igéket, és köszönjük neked, hogy élted ezeket először te magad. Köszönjük ezt a paradoxont, amit nem ért az emberi fejünk. Mi úgy gondoljuk, hogy pont fordítva van minden, ahogy mondasz, amit te mondtál, mert a világ ezt sugja és ezt reklámozza. Úr Jézus, mi azért jöttünk ide, hogy rád hallgassunk, és neked higgyünk, és téged kövessünk. Kérjük szent lelked segítségét, hogy szót érthessél velünk, hogy neked adjunk igazat ne csak a fejünkkel, hanem a szívünkkel, az életeljárásunkkal egyaránt. Kérünk áldást tőled. A mostani alkalmunkra, Szombathely városára, bármely gyülekezetben jöttek össze gyermekeid, kérjük, hogy hadd legyen mindenütt a te élő szabadott, hogy életet munkálhasson. Könyörülj az ellened forduló bűnös szíveken, és kérjük, hogy a Prokriszt evangelizációt is áld meg ebben a városban, ma este is és holnap, és mindenütt szerte hazánkban, Európában is. Mindezt, Atyánk Jézus Krisztus szent nevében kérjük, és a te dicsőségedért. Amen. Tessék helyet foglalni. Úgy gondolom, hogy akik részt veszünk estéről estére a Prokriszt evangelizáción, ami ugye azt jelenti, hogy Jézusért történő misszió, Jézusért magáért történik, akik őt követjük és őt szeretjük. Most, ha húzunk egy történelmi ívet, akkor 2000 évvel erre vagyunk, mint amikor ezek a szavak elhangzottak. De a Jézus követésének az alapfeltételei nem változnak. Jézus maga megszabta, hogy milyen módon tudja ő elfogadni a követését, a tanítványságunkat, és ennek két oldala van. Az egyik az, hogy amikor Jézus ezeket az alapelveket kimondja, akkor nem az a célja, hogy lehetőleg megnehezítse nekünk a dolgunkat, mert ő, aki a tökéletes szeretet és igazság, egyébként se mondhatom így, nem szórakozni jött ide velünk, és nem akar velünk csak úgy csevegni. Istentől egyébként se várhatjuk ezt, hogy kollegális módon vagy pajtáskodva beszéljen velünk, és szemtelenség lenne mi részünkről is így beszélni hozzá. Aki igazán ismer Istent, abban szent félelem fog keletkezni. Ez a tisztelettel vegyes félelem nem azért keletkezik a szívében, mert az Isten olyan rettenetes, egyébként vannak ilyen jelzők róla, hogy megemésztő, tűz és félelmetes, rettenetes Isten, azok számára, akik szembefordulnak vele. Isten, amikor megteremtette az embert, akkor ugyanolyan volt, szeretetből teremtette, ő gyűlöli a bűnt, de az a különös, hogy menteni igyekszik, próbálja a bűnöst, mert becsapott lett a bűnös a sátán részéről. És az Isten kép azóta is rossz, mondhatjuk ma, hogy Isten a vádlottak padján van, mert a sátán úgy állítja be, mintha minden bajok okozója, az állítólagos legnagyobb, a legnagyobb bajkeverő. Tehát Krisztus, aki a hiteles Isten képet hozta ide nekünk, elmondta, hogy amikor tanítványokat hívott el, és egyre több tanítvány szegődött hozzá. Meg lehet figyelni, akik a Bibliát ismerjük, hogy az Úr Jézus Krisztus több ízben személyesen odament egy-egy emberhez, és azt mondta, hogy te, igen, te, kövess engem. Ezek speciális elhívások voltak, így lettek a tanítványai, a 12-t, Jézus mindegyiket név szerint hívta el. Egyik evangélium meg leírja, hogy az előző éjszakát imádságban töltötte, vagyis az atyával konzultált arról, hogy atyám, látod, egyre többen kezdenek jönni hozzám, sejtenek téged bennem. És ezek az emberek, akik sejtik azt, hogy itt van civilbe, inkognitóval az Isten, hogy az Istennel lehet bennem találkozni, beszélt erről Jézus, kik legyenek azok, akikkel példát tudsz mutatni, akik típus esetek lesznek, egy keresztmetszete, mint ahogy a közvéleménykutatás vesz egy mintát, és abból következtet, ahogy a tengervíz, egy gyűszűnyi tengervízben benne van a tengervíz minden tulajdonsága. Ez a mintavétel, az a különös, hogy Jézus úgy választott, hogy így is mondhatjuk, kicsit beválasztott, ugye, még a Júdás is belefért ebbe, a Péter a heves természetével, a legkülönbözőbb karakterek, embereket választott, akik ugyanolyanok, mint mi. Nem valami elitosztályt válogatott össze Jézus követőinek, hanem egyszerű embereket. Ráadásul ezekben volt olyan társadalmi osztályból való, és olyan vallási különbözőségből, akik soha nem ültek volna le egymással beszélgetni, sem nemhogy együtt étkezni, vagy együtt menni, követni valakit. Volt benne vámszedő, zélóta, aki lázadó, hazafi volt, vagy partizán, mondhatnánk a mai fogalmakkal, aki gyűlölte a rómaiakat, és hősnek tartotta azt, aki egy rómait megölt. A hitéért, a vallásáért. Jézus Galileában nevekedett fel, és ott éltek ezek a lázongók, és amikor Jézust vádolták, akkor is már egy rossz volt az ő nevéhez az, hogy ő onnan származott. Akkor ott volt ebben a csapatban, ugye János, Péter, Jakab, halászok, az egyszerű emberek, ott volt Máté, a vámszedő, akit pedig azért ölt volna meg szívesen esetleg egy zélóta, mert a rómaiaknál volt alkalmazásban, mint apekos, mint adóbeszedő. És teljesen azt csináltak szabad kézzel, mint itt a piroskönyvesek nemrégen, mikor ugye mögöttük voltak a szovjet csapatok, illetve akik ideiglenesen itt tartózkodtak. A Jézus követése nagyon-nagyon egyedülálló. Olyan valakit követünk, a példakép, a minta egy kicsi korunktól fontos. Ez megfigyelhető még az állatvilágban is, hogy egy mintát valakit követnek, de az embernél különösképpen ugye a szülő abban a helyzetben van, hogy megtanítja az életével tanítja a gyermeket, és nem csak azzal, amit mond, hanem az egész életével, lelkületével, szavaival, szívével. Az Úr Jézus Krisztus, mint minden nagy tanító, rendkívüli módon, mondhatnánk, meghökkentő módon őszinte volt. Nem árult zsákba macskát, nem cselezte ki a követőit, nem titkolta el, nem használt valami mézes madzagot, hogy megfogja őket, megnyerje, mint ahogy sok politikus a választási kampányban. Jézus Krisztus annyira őszintén elmondta a követőjének, hogy mi vár rájuk, hogy én úgy mondtam magamban, így riogatni lehet embereket, nem gyűjteni, nem toborozni, hanem így csak elzavarni lehet embereket, elijeszteni lehet embereket. Mégis akadtak követői is, mindig is lesznek követői, mert az igazi követhető vezetőnek a jelenvonása az mindig is ilyen volt, mint Jézusé. Tehát még földi tekintélyek, földi megbecsült vezetők is, államfők, vagy hadvezérek, vagy tanítók is hasonló dolgokkal tudták az embereket önmaguk követésére rábírni. Most pozitív példákról beszélek, és nem gengszterekről. Ott is van, meg a betyárkodásnál is van egy betyárbecsület, meg ott is van egy másik rend, de Jézus mondta is, hogy nálatok nem ez a rend. Nálatok a világban az a rend, az a nagyfőnök, a vezető, akit sokan szolgálnak. Őt, az egyet. Nálom az a rend, hogy akkor vagy nagy, hogyha sokakat te szolgálsz. Minél több embernek tudsz szolgálni. Az én iskolámban ez a nagyság. Hány embernek vagy kész szolgálni és képes szolgálni? Hány embert vagy kész szeretni? Ez nem jelent egy szolgalelkűséget, egy pillanatig nem, hanem ehhez egy lelki nagyság kell, hogy valaki felé valaki szolgálni tudjon, illetve minél több ember felé. Amit itt Jézus kimondott ebben a néhány versben, azt mondatról mondatra minden keresztjének, míg csak élünk, ez házi feladat. Ez minden egyes nap így kéri tőlünk Jézus. Minden egyes napra ez házi feladat az, aki Jézus követésére szegődött. És nem lehet úgy, hogy ez még csak az eleje volt, egy vagy ez majd csak a vége lesz. Ez minden nap, mint ahogy aki megszületik, a levegővételből nincs szünetje, akárhány éves, vagy kiskorú, vagy nagykorú. Ez létkérdés, és annyira természetes. Tehát a keresztény hitnek a savaborsa van ebbe, a közepe, a szíve, ahogy másképp mondhatjuk. Sosem mondható, hogy aki Jézust igazán követi, hogy engem Jézus becsapott, engem Jézus félrevezetett, nem ezt mondta, ami a követésével jár. Jézust így soha senki, aki elkezdte komolyan követni, sőt, egyszer így mondja Jézus, hogy figyeljetek, hogy azok a cselekedetek, amiket csinálok, azokért a cselekedetekért, amiket teszek, azokért kövessetek engem. Nem csak azokért, amit mondok, azokat a cselekedeteket meg lehet nézni, amit ő mond. Tehát Jézus sose kecsegtette követőit azzal, hogy az ő követése például könnyű lesz. Aki a legmagasabb hegycsúcs megmászására hív követőket, az hazudna, ha azt mondaná, hogy hegymenetnek menni könnyű. Aki vállalkozik arra, hogy a csúcsról szétnézzen, amiért megéri neki fölmenni, föl lehet adni közbe, de akik neki kezdenek, azok tudják, hogy az nehéz lesz. Legfeljebb azt nem gondolják végig, hogy milyen nehéz lesz. Tehát Jézus nem ajánlott békességet az ő követőinek, hanem dicsőséget. Nem ajánlott békességet itt, de dicsőséget ajánlott ott. Na már most akinek megéri, aki ezt megsejti, fölfogja a lelkével, hogy az élet nagyobb része a halál másik oldalán van. Harasznyi a létünk itt a 60 vagy feljebb 80 esztendő. Mintha repülnénk. Elmegy, olyan hamar. Mennyi elég az életből? Ha valaki egy napos korában hal meg, vagy 100 éves korában hal meg, vagy 120 éves korában hal meg, és utána másik oldalon pedig az örökké valóságban még tovább van. Hiszen az emberi lélek, mint szubstancia elpusztíthatatlan. Nem lehet agyoncsapni az emberi lelket. Mint ahogy a rádiót szétverheted, a hangot nem vered szét, a televíziót szétverheted, a képet nem tudod agyonütni. Tehát az emberi lelket szétszedheti, fölkoncolhatják gyilkosok vagy anatómusok. Nem lehet megfogni az emberi lelket szellemet, mert egy másik dimenzió. Mi úgy vagyunk teremtve, hogy az ember élő lélek. Az élő léleknek van materiális része, az élő léleknek van szellemi része, ahogy az Isten két komponensből hozta létre az élő lelket. Vette a port, mert előbb megteremtette, mint minket, hozzáadta másik komponensként az ő szelleméből azt az életet, ami elpusztíthatatlan, és ettől lett az ember egy szuszogó lény, egy élő lélek, ahogy a Biblia mondja. Ettől lett élő lélek. Na most, tehát Jézus sose ígérte azt, hogy az ő követése emberi értelemben kényelmes, békés páholy lesz. Inkább férfias harcra, életharcra, minőségi harcra hívta, mint egy edző a csapatát. Állandóan, egy jó edző állandóan szekálja, hajtja a csapatát, és leizzasztja a győzelem érdekében. Mikor Krisztust követi valaki, a Krisztus követése az olyan dolog, hogy rengeteg sallangot és lustaságot és jellemgyengeséget kidolgoz belőlünk Jézus, és segít, hogy emberré, rendes emberré legyünk, keresztény emberré legyünk. Ezt nem rendelnénk meg, mert néha azt mondjuk, hogy Uram, hát mikor lesz már ennek vége? Tehát Jézus sosem mondta azt az embereknek, hogy könnyű lesz a követése. Sőt, azt mondta, neked készen kell állnod, ha engem akarsz követni, a következőkre. Hogy halálra ítélt bűnözőként tekints magadra, akinek föl kell venni a saját keresztjét, nem bizsuként anyagba, és föl kell venni a saját keresztjét, vállára venni, hogy vigye a vesztőhelyre, amire őt fogják fölszegezni. Jézus nem lehet úgy megfogni, rajta kapni valamit, aha, mond valamit, de nem csinálja, csak szövegel. Mi eshetünk ilyen hibába, hogy mondunk valamit, és néha a gyerekünk is, egyik gyerek mondta egyszer nekem valamelyik gyermekünk, hogy apu, neked szabad? Jaj, mondom, fiam, de hogy szabad. Nekem se szabad. Akkor most térdeljünk le, és imádkozzál, értem. Jézus nem lehetett megfogni, hogy mester, te csak beszélsz. Beszélsz a keresztfelvételéről. Ő fölvette a keresztet. Amik soha nem kért a követőitől olyat, hogy azokat csak belevigye valami veszélybe, ő pedig a páholyba van. Nagy Sándorról olvastam, Plutárkosz írja le róla, hogy egyik alkalommal, vagy 11 napi erőltetett menettel ment a sereg. És olyan vidéken mentek, ahol nem volt innivaló. És nagyon-nagyon elfáradtak voltak, de ugye akkor a hadvezér úgy volt, hogy na, aki követni akar, az utánam. Elől ment a vezér. Jézus követése ilyen stratégia és taktika mai napig. Ő nem küld, mint a jó pásztor, elől megy, nem hajtja. Hallottam egyszer, Izraelbe járt egy lelkész, és mondta, hogy hát láttam itt, hajtotta maga előtt a pásztor a juhokat, és én pedig úgy tanultam, hogy keleten elől megy a pásztor. Azt mondja, hogy nincs semmi probléma, nem tudja, hogy ez mészáros, ez nem pásztor volt. Mészáros volt, hajtotta a vágóhidra a juhokat. Ez egy másik dolog. Jézus elől megy. Nagy Sándor ekkor, amikor ilyen kitikkadt, megszomjazott csapatával ment arra, amerre az úti céljuk volt, hogy csatába szálljanak, nagyon elfáradtak már az emberei. És akkor valaki, néhány makedón arra ment, és összvér hátról egyszer csak levettek egy ilyen tömlőt, amiben víz volt, és megtisztelve a vezért, oda vitték neki, hogy őt megkínálják ezzel a vízzel, és amikor kitöltötték a kupába a vizet, akkor ő, amikor fogta a kezébe, akkor szétnézett az emberein, és látta, hogy mindenkinek megnyúlik a nyaka, mindenki szeretné elérni az ajkával ezt a nagyon-nagyon óhajtott vizet, és akkor megfogta, kiöntötte a földre. És azt mondta, nektek köszönöm, hogy felajánlottátok, de ha mindenki nem ihat az embereim közül, akkor én sem iszom. Erre üdvrivalgás, diadalkiáltás tört ki a csapatba, odahúztak a lovaknak, és mentek. Megsokszorozódott az erejük, mert ilyen vezérrel mennek, aki egy velük. Aki ugyanúgy benne van, jóban, rosszban, az ilyen emberért kiállnak. Krisztus előttünk megy, és amikor ilyet kér tőlünk, semmi olyat nem tett, ami szégyenni való. Soha nem kér tőlünk olyat, hogy valamit tegyünk meg, mint a zöldfülűt, aki bekerül egy városba, egy gyereket beküldik, hogy ő törje be a kirakatot életébe. Sose csinált ilyet, de ő fél legjobban, de félelmében engedelmeskedik annak a nyomásnak, és beleviszi a banda vezér. A gyilkos követése nem így van, nem, soha nem erkölcstelen, mindig tiszta, a tiszta irányba vezet. Olvastam Churchillről, amikor a II. Világháború idején ugye hatalomra került, akkor átvette Anglia vezetését, azt mondta, így jelentette be az embereknek. Vér, küzdelem, könny, veríték. Ez, amit tudok nektek most ígérni. Ezt kérem Garibaldiról, mint itáliai hazafiról, pedig azt írták le, hogy mikor odaállt az emberek elé, és ő toborzott hasonló gondolkodású embereket, akkor ezt mondta. Nem ajánlok sem fizetést, sem szállást, sem ellátást, csak éhezést, szomjazást, erőltetett menetet, háborút és halált. Aki nem csak a szájával, hanem a szívével szereti a hazát, az kövessen. És akiknek volt szívük, azok mentek. Kitérhetnénk a magyar történelemre, hogy a Kossuth Lajosnak egy pár sora elegendő lett volna bizonyos hadosztálynak ahhoz, hogy újra menjenek. Ha még Kossuth hitt volna abba, hogy érdemes folytatni. Az Úr Jézus Krisztus tehát, mint a jó edző, nem kényelmet, nem páholyt, nem nyaralást ígér Bahamákon valahol lengetni az embernek a lábát tétlenségbe. Nem ígért könnyű életet, de nem esedő életet ígért. Pál hogy mondja halál előtt? Testvérek, harc volt ez a javából, amit én végigcsináltam Jézusommal. A nemes, ez nemes harc, van nemtelen is. De mennyire? Azt mondja, én a nemes harcot megharcoltam, utásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ezek voltak a fontosok, amit tartottam. Ezt nem, mást veszíthettem, de ezt nem. Nemes harcot ígér Jézus követése. Vagyis nem esedik a jellemünk. Tisztul. Szépülünk, belülről kifele szépülünk. Ez a kozmetika igazi értelmében belülről történő kozmetika. Egyszer egy egyszerű parasztbácsi följött Pestre, és a villamoson látott egy kikent, kifent nőt, és mondta, tessék mondani, maga belülről is ilyen szép. Megsértődött nagyon az a hölgy. Sokkal könnyebb kívülről sminkelni az életet. Sokkal könnyebb szentfazékká válni templomtöltelékké, mint igazi, jellemes krisztusi keresztjénné. 24 órásan Krisztus követni. Jézus kihívásokat tár az elé, aki követni akarja. De ez embernek való, emberpróbáló kihívás, de ez az, amitől az emberben, így írta egyik író, hogy egy alvó lovag felébred. Tehát, hogy sokkal több lehetnénk, és sokkal jobbak lehetnénk, és nemesebbek lehetnénk. Egyrészt a világ már elvárja, hogy ne erőlködjél, van egy sodrás. És aki Krisztus követi, az ellen nagy sodrásra szembeúszik, szembe megy. De csak a döglött hal megy a víz irányával. Az élő hal mindig szembeúszik. A folyóba élő halak azért nem sodortatnak be a tengerbe, mert mindig szembeúsznak. Mindig szembe a sodrással. A Krisztus gyermekei úgy vannak, hogy megy a tömeg erre, ez a pokol menet, és ha megtérünk, és Krisztus követjük, akkor megyünk arra, mert ez a mennyország menet. Ez állandó fokozatos surlódás jelent nekünk. A Krisztus követőit, ahogy magát Jézust, ő a tökéletes volt, mégis a tökéletlen ember egy csomó ocsmánsággal csúfolt. Azt mondta, nagy étű, a részeges, a bűnösök barátja. Ez volt mondjuk egy ilyen kegyes szlogen, amit skandálhattak ott Jeruzsálem utcáin, a főpapok, írástudók és az általuk fölbőszített és Jézusra uszított tömeg. Ezt terjesztették róla. De azt mondta Jézus, figyeljetek, amennyiben engem fogtok követni, ezeket ti is megkapjátok. Mikor kaptál utoljára megszégyenítést Jézusodért? Le lehet mérni ezekből. Emlékszem, ezelőtt egy, mondjuk 35 éve lesz, egy orvos mondta nekem, hogy Valamit nem jól csinálok, mert nem adtak fegyelmet a pártbizottságtól. Mit tudtam most tenni nekik, hogy megfelelek? Eddig mindig fegyelmet kaptam. Valamit nem jól csinálok, uram? Valami... Miért? Hogy most már kezdenek elfogadni? Így van. Sose fognak tudni elfogadni, akik Jézust nem fogadják el, és ha minél Jézusibb vagy, annál inkább nem fognak elfogadni. De ez nem baj, mert kinek van nagyobb békesség a lelke mélyén? Annak, aki gazember, sikkaszt, vagy annak, akinek jó, tiszta lelkiismerete, és a jó lelkiismerete a jó nyugvó párna? Lehet kívül harc, lehet kívül félreértés, lehet belül viszont az Istennel való kompenzálással egy belső békesség. Szóval Krisztus olyan dolgot ajánl, amelynél nem létezik magasabb lelki szint. Magasabb erkölcsiség nem létezik a világon, mint amit Jézus bemutatott, és amit Jézus akar kihozni egy emberből. És mondhatjuk, hogy keményebb emberpróbálók sincsen. Mert ma például a mai időben is, és mindig az emberek valami extra dolgot csinálni, mondjuk átmenni fakírnak, és a fakírnak a tűzön átmenni, meg a legkülönbözőbb ilyen dolgok, amihez iszonyú sok küzdés kell, küzdősportok is ide tartoznak. Emlékszem, Barca András, amikor mondta, hogy mi mindenről lemondott, csak azért, hogy ugye az öttusába ő világbajnok legyen, lett is többször is, olimpiai bajnok lett is többször is, de mondta, hogy mennyi mindent nem tett. Azért, mert tudta, hogy ha ő elmegy nőzni, elmegy zülleni, elmegy a haverokkal, akkor a kőkemény edzést, ami olyan edzéseket csinált, hogy ólomlemezeket kötött körül a testére, és még be is vérzett a veseje, mert ahogy szaladt, csapkodta, nem jól kötötte rá azt az olmot, és iszonyú terheket vett magára, csak azért, hogy fölkészüljen a viadalra, és hogy megnyerje a versenyt. A könnyebb élet nem a nagyszerűbb élet. Jézus nagyszerűbb életet ígér, de ez a nehezebb. De ezt megéri. Megéri, mert az ember ettől lesz nemesebb. Jézus nem azért jött tehát, hogy könnyebbé tegye az életünket, hanem hogy nagyszerűbbé. A Krisztus követése tehát ez. És az tény, hogy ő sose kért olyat, amit maga ne tett volna. Egyszer hallottam, vagy olvastam, hogy egy római kapitány odament a hadsereg tábornokhoz, és mondta, hogy megpróbálhatunk ott arra is harcolni, egy néhány ember életet fog követelni, és azt mondja, te leszel az egyik. Azt mondta, nem. Jézus az életét adta értünk. És amikor az Úr Jézust követjük, tehát Tertullianus egy nagyon mély lelki életű egyházatja volt a harmadik században, azt mondja, hogy aki fél, majdézik a szenvedéstől, az nem tudja, hogy a szenvedőt követi. Tehát aki Krisztust követi, és a szenvedéstől teljesen fázik, hogy az uram, hát a szenvedés az ne legyen, nem olyan szenvedés, hogy oda zárom az ujjam az ajtóhoz, mazohistaként, önkínzás, nem erről van szó. Olyan szenvedés, ami a krisztusi normák betartásáért van. Ez egyrészt az én ösztönéletem felé is szól. A Pál apostol azt mondja, hogy ó ember, az van bennünk attól kezdve, hogy Krisztus befogadtuk a szívünkbe. Ugye ó krumpliról csak akkor beszélünk, ha van már új krumpli, ugye? Míg nincsen új krumpli, addig nem tudjuk viszonyítani. Amíg valaki nem fogadta be Krisztust a szívébe, és nem született újjá az a része, ami elhalt, ez nem a fizikuma, hanem a lelke, szelleme, amikor újjá születik az ember, ahogy Nikodémusnak ezt Jézus mondta, attól kezdve a régi élet és a régi természet és az emberi természet megoldásai ócskává vagy óvá minősülnek. Ugyanúgy elő tudnak jönni, ha uralmat adunk neki, de hogyha Krisztus ő felsége lesz a szívünk trónján, akkor mindig azt kell mondani magamnak, és ez a önmagam megtagadása, Révész Árpád, vedd tudomásul, hogy azt mondom neked, hogy nem. Drága Uram Jézus, vedd tudomásul, neked pedig azt mondom, igen. Soha nem mondhatom azt, hogy nem, uram. A szolga nem beszélhet így a főnökkel. Nem, uram. Azt mondhatom, hogy igenis, uram. Értettem, uram. De ez minden nap, míg élek, minden pillanatban, azt kell mondani magamnak, hogy nem. Az én vágyamra, az én önfejűségemre, az én ötleteimre azt kell mondani, hogy nem. És meg van egy, volt is egy úgynevezték oxfordi mozgalom, mit tenne Jézus? Megkérdezi, uram, te most mit tennél? Most mit csináljak? Ehhez Jézussal napi kapcsolatba kell lenni, és ezért olvassuk a Bibliát, ezért imádkozunk, ezért találkozunk, mi hívők, ezért bátorítjuk egymást, és ezért tesszük azt, amit nekünk ő parancsba adott. Hát ez egy nagyon-nagyon csodálatos ige. Ahogy mondtam, ez mindennapi házi feladat. Nézzük csak meg a 34. versbe. Az előzményről nem szóltam, csak annyit említek, hogy első alkalommal jelenti Jézus a szenvedését, hogy megyek a keresztre. És ehhez köti, ehhez a bejelentéséhez azt, hogy ha ti engem követni akartok, nem ússzátok meg a keresztet. Nekünk már csak a halálon át van élet. Mert a halálig elmegyünk gyalog is. Mert meghalni tudunk. Mert a bűnt, ha megkaptuk, mint fertőzést, és a bűnnek a zsoldja, terméke, gyümölcse a halál. Hát a halálig elmegyünk. De a halálból kijönni már nem tudunk. Tehát meg... ...akon föl kell támadnia. Ez az isteni kell. Hogy nincs más megoldás. Ez a kell. És Krisztus, mikor föltámadt és a tanítványait meglátogatta, akkor azt mondta, hogy figyeljetek, hát ennek így kellett történni, így volt megírva. Ez így van az Isten szívébe beleírva. Mert az Isten szíve ugye volt, hogy engem ezért küld ide, hogy innen, ebből a szenvedésből kihozzon titeket, a kész pokolból. És akkor elkezdte tanítani ezek után, mikor Péter kimondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, kijelentést kapott, nem olyan okos volt Péter, hogy felismerte. Azt mondta Jézus, gratulálok, te vagy az első ember az égett a világon, keresztény, protestáns biblia értelmezésben, ez a Péternek a primátusa. Azért első Péter, mert ő volt az első ember, akinek az atya szíveskedett kijelenteni, hogy te Péter vagy. És ezen a kijelentésen, ezen a felismerésen épül fel az egyház. És ezek után, mikor Jézus kijelentette, hogy ezt kell neki elszenvedni, akkor Péter talán óvatosan, nagyon intelligensen belekarolhatott ki, félrevonta, és azt mondta, hogy Isten mentsen, ne beszélj már ilyeneket. Hát mi annyira szeretünk, nem akarunk elengedni a halálba. Nehogy már ez történjen, mert mi lesz velünk? Hát te vagy a főnök. Hát akkor mi velünk mi lesz? Teljesen mellé ment, nem értette, és akkor Jézus azt mondta neki, hogy távozz tőlem, sátán. Megdorgálta Pétert, és azt mondta, kerülj hátam mögé, a sátánt meg elküldte, mert ott volt a sátán, a Péter szaván keresztül. Ott lehet a sátán Jézus követése vonatkozásában, a férjedben, a feleségedben, a gyermekedben, a rokonodban, a főnöködben, a barátodban, az évfolyamtársadban, és lepiszekezd, ne csináld már. Ha elment az eszed, ne csináld már, ne vedd annyira komolyan. És sokszor nehéz felismerni. A legnagyobb kísértés az, amikor nem ellenségtől jön a beépített kísértés. Mert ha egy ellenség mondja meg, akkor azt mondjuk, hogy hát onnan nem jöhet jó tanács. De amikor valaki ilyen különös csomagolásból akarja megakadályozni azt, hogy én nekem Krisztus legyen a Krisztusom is Uram. Pedig nem lehet, nincs közte semmi. Vagy Úr Krisztus, vagy semmi. Vagy Úr, vagy semmi a számomra. Akkor maradok én Úrnak, ha nem Krisztus az Úr. Ő így mondja, magához hívta ezek után a sokasságot, ugye eddig a tanítványaival beszélt. De most odahívta a többieket is, úgy van leírva a tanítványaival együtt, azok ugye ott maradtak vele, és ezt mondta nekik, mindenkinek. Ha bárki arra adja magát, hogy akarja követni Jézust, akkor elmondta, hogy ez a szabály.
Ez a felvételi. Első, hogy utánam akar jönni. Ez egy nagyon fontos dolog. Akar vagy nem akar. Ja, nem lehet bottal zavarni egy kutyát, hogy menjen nyulat fogni. Ha valaki akarja Krisztust követni, mikor az akaratát megragadja az evangélium, amikor az akaratát megragadja a Szentlélek, és fölébred benne a vágy, úgyhogy az akaratát is megfogja, hogy én akarlak Uram követni. Ez egy döntés, az akarati döntés. Utána pedig, így folytatja, akkor ebből az következik, hogy tagadja meg magát. Magának mondja nem, akkor vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Ezt nem lehet maszekba csinálni, nem lehet szólóba vándorolni. A Krisztus követése az követés. Tehát elől megy ő, mi pedig követjük. És azt mondja, eközben ilyen dolgok történnek. Látszólag elveszíti az életét. Látszólag elveszíti az akaratát, mert legyen meg a te akaratod. De mondom, látszólag, mert aki elveszíti az életét, értem, mondja Jézus, meg az evangéliumért, az megmenti. Nincs más megmenekülés, mint a magunk felfogásának, a magunk erőlködésének a feladás, hogy Krisztusnak 100%-osan átengedni a uralmat. És akkor Jézus egy érdekes dolgot mond, 36. vers. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, mert az emberre van egy ilyen birtokvágy, az, hogy sikeres legyen, hogy minél többet habzsoljon az életből, vagy birtokoljon. Na most, ha történetesen az egész világot megnyeri, de a lelke rámegy, azt mondja, hogy mit nyer vele? Mi a haszna? Most tessék ide nézni. Ez egy, mint egy mérleg, azt akarnám mutatni, az egyikben van az egész világ, a másikban egyetlen pőre lélek, egyetlen darab, ha így mondom, lélek, egyetlen lélek, és a világ, ha mérlegbe kerül, az egyetlen lélek, az többet nyom alatba, mint a világ. Miért? Mert a világ elmúlik. Az a lélek pedig soha. Vagy az örök életben, vagy az örök kárhozatban lesz. Vagy az örök Istennel örök dicsőségben lesz, elfogadva a dicsőségnek az útját, hogy a dicsőségnek Jézus átutalja, adja, visszaadja a dicsőséget a kereszt botrányával, vagy pedig marad a másik az örök kárhozat felé. Tehát azt mondja a Biblia, hogy egyetlen lélek többet ér, mint a világ. Krisztusnak éppen ezért, ha egyetlen, egyedül te éltél volna csak én, akkor is ugyanúgy kellett volna mindent megtennie, hogy megmentsen, tehát olyan nagy címletű Jézus, hogy az egész emberiség belefért. Tehát egyetlen megoldással egyszerre. Lapozzunk a 49. Zsoltárhoz. Ez a 550. oldalon van, a újfordítású Bibliában, 550. oldal, 49. Zsoltárnak olvasom a 6. versétől. Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, akik vagyonukban bíznak, és nagy gazdagságukkal dicsekszenek? Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt, pedig meglátja. Annyira szépen elénk kerül ebben az az igazság, hogy senki nem képes váltságdíjat lefizetni Istennek, hogy a maga lelkéért valamit teljesítsen. Ezért az önmegváltási kísérletek kudarca vannak ítélve. Isten nem is kéri azt, ne huncutkodj, hogy van benned ez vagy az hozzad. Minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Ézsaiás 65-nek a 4. verse. Minden, ami tőlünk kitelhető igazság, facsarja Isten orrát. Szennyes, mint a szennyes ruha. Nem lehet az Isten előtt tenni a szépet, mikor Isten tökéletesen belénk lát. Olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell mondani róla. Még ha örökké élne is, és nem látta meg a sírgödröt, pedig meglátja. Nem az a helyzet, hogy nem látja meg. És amikor valaki Krisztus követésére adja az életét, akkor tudja, hogy nem az önmegvalósítás, nem az önakarat, nem az ösztöneinek, a vágyainak a kiélése az, amitől megvalósul az élete, szép lesz, hanem mondhatnánk, hogy a kényelem föláldozásával és a természetünkkel szemben menve is a Krisztus követésének magas iskolája, magas mércéje, erkölcsi rendje van előttünk. Magunk ezt nem fogjuk tudni tenni. Ezért, mikor Krisztusnak átadjuk az uralmat, a Szentlélek bejön az életünkbe, és kezdi az új embert fölnevelni igével, isteni bölcsességgel. Szóval Jézusnak még azt mondjuk, hogy igen, Uram, minden pillanatban ezt kell mondani, ezt kell, hogy dobogja a szívem, igen, Uram, magam meg azt mondja, nem, nem, de neked igen, Uram. Tehát az élet lényege, hogy kockázatra, kockázattal jár az élet. Egy merészség kell az élethez. Így, ha úgy telik az életünk. Nem lehet úgy spórolósan menteni, őrizgetni az életet. Fáradtsággal, küzdelemmel jár, és becsületes munkával. Jobb elégni, mint elrozsdásodni. Petőfi Sándor egyik versében ugye azt írja, hogy egy gondolat bánt engemet. Ágyban, párnák közt halni meg. Ezt nem akarta. Úgy érezte, hogy ez nem illik egy magyarhoz. Mikor mások a hazáért harcolnak, ő pedig ágyban, párnák közt kiszolgálva hal meg. Körülvéve szeretteitől. A harcmezőn akart elesni, a magyar szíve ezt diktálta neki. A hazát szerette. Aki Krisztus követjük, mi a másik hazába megyünk. Mi a másik hazát szeretjük. Épp olvastam a mártírok életéről egy könyvet, és amikor ott volt a császár előtt a kihallgatásuk, akkor kérdezték, hol valósi, vagy azt mondja, Jeruzsálemi. Hol van Jeruzsálem? Hát keleten nap felé, a nap felkelte felé. Mindjárt embereket küldött a császár, hogy ezt a titkos országot megkeresse. Nem értette, hogy ez a hív ember a mennyei Jeruzsálemről beszélt. Hogy hívnak téged? Ézsaiás vagyok. Hogy hívnak téged? Én vagyok Dávid. Hogy hívnak téged? Én vagyok Jónás. A legkülönbözőbb bibliai neveket vettek föl, és mindig át két malomba őröltek. Ők beszéltek arról, ami az életükre jellemző volt, a bibliai alak, bibliai személy jelleméhez voltak közel, és úgy beszéltek, egy másik nyelvet beszéltek, egy másik világban. Egy másik dobveréssel léptek, és itt azt mondták, ezek kilépnek a sorból, pedig jól léptek, csak egy másik dobverésre. Hát mi így vagyunk, testvérek, ebben a világban. Olyan jó látni azt és hallani, egyik este kaptam egy SMS-t az egyik tolmástól Essenből, hogy testvér, olyan boldogok vagyunk, rengetegen megtértek, ez tegnap előtt volt. Rengeteg, láttuk az Isten munkáját közben, köztünk. Ez csodálatos dolog. Jézus azt mondta, hogy egy ember megtér, öröm van a mennyben az angyalok előtt. Mert azt mondják, figyelitek, a Jézus vére megmentette őt is. Ezt tette az Úr. Ez, tudjátok, mibe került? Ami Urunk halála hozta őt haza. Akárki légy, Jézus hív és vár. És egy fontos dolog van. Még hadd mondjak bátorításul annyit, hogy annyi sok embernek szóltunk. Annyi sokan ígérték is, hogy eljönnek. Emlékszem, amikor elvittem meghívókat címekre, azt mondták, hogy ó, persze, jövünk, ó, jövünk. És akkor azt mondja, hát a feleségem a hazaja, nem tudom, hogy fogjuk megbeszélni, de figyelj, legalább egy estére elmegyünk. És olyan könnyű félretenni, annyi sok ember elküldött, akihez úgy oda mentem, azt mondja egyik nekem, hogy ateista vagyok, hagyjon enyém békén. Hát mondom neki, figyelj, mindenki így szokta kezdeni. De azt mondja, engem ez nem érdekel. Majd, ha érdekel, fölkeresem magukat. Hát, tudod, mikor szokták mondani? Majd, ha érdekel, akkor, amikor majd megáll a szíve. Akkor már, ja Istenem, ezni, mindenki tud, pokolba lesz egy ilyen visszhang, a meghallgatatlan imádság, hiába megkésett imádság. Jézus követése komoly dolog. El lehet szórakozni, itt vallásosdít játszani. Majdnem fölszállni a vonatra, amivel sose lehet célba érni. Ha egy életen át mindig meg akar valakit térni, mindig azt mondja, na majd legközelebb. Majd legközelebb. Hány evangelizációt bírtál ki? Így mondta egy ember, hogy mikor hallottam az evangéliumot és az előrehívást, éreztem, hogy hív az Isten, belekapaszkodtam a padba, hogy ne kelljen előre menni. Annyira vonzott az Isten szeretete, a körmön belement, ott találta a nyomát a padba. De akkor sem mentünk ki. Ellenálltam. Azt mondja, legközelebb már csak ilyen könnyedén volt a kezem a padon. Nem kellett a körmömig is erőfeszítések. Már úgy is meg tudtam ülni. Máskor meg már kényelmesen megültem. Legközelebb már el sem mentem az evangelizációra. Nem akármikor térsz meg, amikor az Isten szól, amikor hív, és ha azt mondja, gyermekem, gyere, fogadóra van, várlak, hívlak, ez a kereszt, akkor jönni kell. És ha jössz, számítasz arra, hogy az Úr törődik veled, és veled lesz. És még egyet mondanék. Az evangelizáció, ha jobban természete lesz a szolgálatunknak, meg a városunknak, minden élő gyülekezetnek, akkor megint más lesz a helyzet. Ha kampányban evangelizálunk, akkor ez olyan, mint mikor én hazamentem teológus koromba, és elszoktam már a kaszától, meg a kapától, és ha kimentem szüleimmel, akkor tele volt vízholyaggal, meg vérholyaggal a kezem, akkor mondta édesapám, fiam, neked most már lapforgató ujjad van, nem lapátforgató, úgyhogy elpuhult a kezed. Hát én meg nagyon szerettem kaszálni, és kimentem hajnalba, akkor könnyebb vágni a lucernát, vagy bármilyet, bármit, amikor kicsit még harmatos, és jobban vágja a kasza. Jókorán kimentem, napkeltekor, gondolvá, hogy levágom azt a mennyiséget, mint valamikor, amikor még ezt gyakoroltam. Hát már úgy 10 óra, 11 óra felé, már úgy kaszáltam, hogy a két könyökömmel lekönyököltem a térdemre, és így kaszáltam. Mert már a derekam már nem bírta, már nem bírta. Hú, mondom, mit fogok mondani otthon, ha megkérdezik, hogy még mindig nem vágtam le. Haza is kellett mennem, teljesen ki voltam készülve, be volt gyulladva az egész izomzatom. És másnap, mikor felkeltem, hát, mint akit agyonvertek, vagy félholtra vertek előző nap, azt mondja, apám, fiam, mi van veled? Hát mondom, de izomlázom van. Hát azt mondja, ne busulj ezért, tudod, mi a gyógyszer erre? Ugyanazt kell csinálni ma, mint tegnap. És akkor el fog múlani. Ugyanazok az izomköteggeleit fognak mozogni, figyeld meg, hogy pár nap múlva semmi bajod lesz. Na, kimentem. Állítólag 5000 csillagot lehet látni egyszerre egy embernek, én 5001-et biztos láttam, amikor elkezdtem kaszálni, és azt elhittem, amit nagyapám mondott. És belejöttem. Pár nap múlva semmi vajon nem volt. De különben nyomhattam volna az ágyat ott esetleg egy hétig, míg majd lassan-lassan visszaállt volna a szervezetem. Hát most alkalmazom ide. Ha elkezdtünk hívogatni, mi lenne, ha két hét múlva és minden hónapban tartanánk egy olyan evangelizációt, hogy járnánk a várost és az utcákat hívogatni? Izomlázunk van ilyenkor, mint amikor nem szoktuk. De ha ugyanezt csináljuk, egy idő után ez lesz a természetes. Hozzászokunk. És Krisztusnak örök a parancsa, hogy menjetek, menjetek, menjetek. Tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ez a parancsunk. És ha abba fáradunk el, ami a parancs, akkor nem kapjuk hozzá az energiát. Abba is bele lehet fáradni, hogy nem csinálunk semmit. Attól is ugye lehet fáradni, megmacskásodik a lábunk, és utána még a járás se fog már menni. Ne hagyjuk fel. Van értelme ennek, és egyszer meg fogjuk látni a gyümölcsét. Egyszer meg fogjuk látni azt a gyümölcsét, hogy akiknek most szóltunk, akikhez eljárunk. Én már van olyan család, ahol járok körülbelül 3 éve. Legalább 5-öt is tudok ilyet. Mindig szeretettel fogadnak. Mindig, mikor elmegyek hozzájuk, kérdezgetnek, imádkozok értük. Nem tudom, uram, mikor fog áttörni a szívükben ez a gát? Mikor fogják megérteni azt? Ez egy titok. Hogy mikor ad Isten itt ébredést ebbe a városba, mennyi evangéliumnak kell még elhangzani, mennyi imádságnak kell még elhangzani, mennyi szolgálatnak kell még végbe menni a keresztjének részéről? Nem tudjuk. Sokan imádkoznak. Mikor itt voltak fordistán testvérek, akkor, mikor elmentek, leírtak egy pár szót a tapasztalatukról, a kanadai diákok, teológus diákok leírták. És az egyik jellemzőjük, amit itt érzékelt a lelkük, Szombathelyen a büszkeség. Az emberekben levő büszkeség. A másik a paráznaság, a tisztátalan élet, amit érzékelt a lelkük, mert imádkozni jöttek, imasétákat tartottak. És a harmadik a okkultizmus és a tisztátalan szellemi erők, amit éreztek ebbe a városban. Ez az ISZISZ szentély is része. Ezen nevetnek az emberek. Tegnap este egy pszichológussal beszéltem erről, és aki először jött el a Prokrisztre tegnap. És azt mondja, hogy ő ebből semmit nem érzékelt. Hát természetes. Hát egy vakembertől megkérdezed a színeket, nem tudja elmondani. De azt se tudja, hogy vak. Föl lehet tenni egy szobornak akármi kémiai kérdéseket, jön rá exakt válasz. De ha van egy szép szobor, egy műalkotás, az nem azért készült olyannak, hogy a vegyi összetételeit kutassa az ember. Lehet. De hát az eszmei értéke, illetve a üzenete annak a műalkotásnak, az egy szellemi dolog. Úgyhogy sokan ezért, ahogy Jézus mondta, hogy két malomba őrültek. Mint a samáriai asszony beszélt a vízről, hogy nincs is nálad vödör, hogy adnál nekem? Azt mondja neki Jézus, figyeld, ha tudnád, hogy ki az, aki veled beszél, akkor te kérnéd, hogy adja azt a másik vizet, amitől nem lesz szomjas többé az a lelked, meg az a tested, ami egyik férfi után a másik élet, és fekete vizeket isztok itt. Ez egy másik dolog. Isten, amikor meghozza ebbe a városba az ébredést, amikor emberek egymás után fognak megtérni, kibékülnek férjek feleségekkel, szülők gyermekekkel, gyermekek egymással, szüleikkel, amikor Krisztus fog ragyogni a szívekben. Ezért imádkozunk, ezért hirdetjük az evangéliumot. És ezért próbáltunk elmenni püspök úrhoz, ezért hívtuk meg a polgármestert, és a legközelebbi Prokrisztet szeretnénk valahol egy szekuláris helyen tartani. És hát, ha megadná Isten, hogy egy olyan helyre hívnánk az embereket, ahova jobban elmennek, mert templomban már nem akarnak menni. Én itt abba hagyom, és azt kérem, hogy mikor imádkozunk, köszönjük meg a drága Úr Jézusnak, hogy azt mondta nekünk, hogy aki őt akarja követni, akarja. Mondd, ha szívedben az van, Uram, én akarlak követni, akkor a másik ebből következik. Tagadjam meg magam, vegyem fel naponként a keresztjemet, és kövessem őt. Kövessem őt. Ez a Krisztus követésnek az ABC-je, ez az iskolája. És amit itt Jézus mondott még a végén, az így hangzik. Ha valaki szégyel engem, valaki szégyel megtérni. A bűnből nem kijönni szégyen, bemenni volt szégyen, de az ördög be tudja csapni. Viszont ha valaki szégyel engem, és beszédeimet a paráznák és a bűnösök előtt, az szégyeli, hogy ő nem akar parázna lenni tovább. Az szégyeli, hogy ő nem akar bűnös lenni tovább. Azt mondja, amikor én visszajövök dicsőségben, a legtisztább lényekkel onnan fentről, hatalmas angyalokkal dicsőségében, akkor én is szégyenni fogom. Nem tudom úgy említeni, hogy látjátok, hogy hasonlít rám. Mert aki Krisztusi az, egyre inkább Krisztushoz hasonlít, a Krisztus tisztasága lesz benne. És végül Jelenések 21.8. Úgy kezdődik, de kívül maradnak a gyávák. Mennyből kizáró ok a majré. Majré, ugye azt jelenti héberül félelem. A gyávaság. Egyszer Lupényben, amikor prédikáltam egy evangelizáción, és felszólítottam embereket, jöjjenek előre, akik elfogadták Jézust. Utcáról bejött vagy 4-5 kamaszgyerek, és oda leültek az első sorba, és ott vihogtak, halkan, nem nagyon zavartak, csak láttam, hogy sose jártak ilyen helyen. S legvégén eszembe hozta az Úr ezt az igét, hogy de kívül maradnak a gyávák. Egyik fiú felugrott, és kiszaladt oda hozzám. Mondom neki, miért jöttél ide? Azt mondja, nem vagyok gyáva. Mondom, szóval nem vagy gyáva. Akkor most mondjuk nézzük meg, hogy vagy-e olyan bátor, hogy letérdelsz ide, és azt mondod, hogy Jézus, én nem vagyok gyáva, bátor vagyok beismerni, hogy bűnös ember vagyok, és szükségem van rád. Vagy-e ilyen bátor? Ha nem vagy gyáva, akkor másik oldalon bátornak kell lenned. Törte a fejét, egyszer csak látom, lassan kezd letérdelni. Én is letérdeltem, mellé átöleltem, és imádkoztunk együtt. Nem tudom, azóta mi lett vele. Csak ezt nem fogom sose elfelejteni, hogy ez a fiú nem akart lenni gyáva. Nem férfihez illő a gyávaság. Jézus sose volt gyáva. Senki nem tudja ráfogni, hogy gyáva volt. Nagyon is bátor volt. Azért, mert az igazság oldalán volt. És az igazságnak nincs szégyelni valója. Most majd imádkozni fogunk. Köszönjük meg a drága Úr Jézusnak, hogy elmondta ezeket. A keresztre készülő Jézus először jelentette szenvedését, hogy jön a kereszt, és elmondja, na kedveseim, akartok követni? Erre felé megy az út. Azóta már lett bizsúként kereszt a nyakba, a legkülönböző gicses változatába, aminek semmi köze nincs ahhoz, amiről Jézus beszél. Jézus azt mondja, ha keresztet fölveszed, te kerülsz rá. Te kerülsz rá. Amíg meglógsz a kereszt elől, addig te jársz a lábadon. Mikor a keresztre kerülsz, akkor majd vitett el, ahogy Péternek beszélt erről, majd eljön az idő, amikor oda visz valaki, ahova nem akarod. És ha Jézus követjük, ez a kiszolgáltatottság, ez egy édes rabság, mondhatjuk. Pál azt mondja, hogy ilyen Krisztus rabja vagyok. És akkor vagyok szabad, amikor az ő rabja vagyok. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága Jézus, megköszönjük neked a te igédet, köszönjük a szavaidat, köszönjük, hogy Jeruzsálem felé menet kezdted hirdetni követőidnek, tanítványaidnak, hogy mi vár rád. És az, hogy akik téged akarnak követni, azokra mi vár. Úr Jézus, áldunk azért, hogy 2000 év óta ez igaz marad és bizonyított, hogy aki téged követ, az nem járhat sötétségben, mert te vagy magad a világosság. És aki fölveszi a keresztjét, aki fölismeri, hogy az, ami benne van, az nem alkalmas az Isten országára. Aki kész megtagadni önmagát, és kész igent mondani neked, azt te tudod vezetni. És köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ez nem felekezethez kötődik, ez a te személyedhez kötődik. Áld meg az életünket. Urunk, nagyon köszönjük neked az evangélium hirdetését, hogy Európában hirdettetik a műholdon át is. Köszönjük neked azokat a testéket, amiket mi is itt Szombathelyen átértünk. Köszönjük neked azokat a lelkeket, akiket megérintett a te szereteted és jelenléted. Kérjük, Úr Jézus, hogy hadd értsék meg a te követésednek a természetét, hadd iratkozzanak be a te iskoládba, amely az életképző, a szentségképző, hadd járhassanak te veled, hogy átmehessenek a halál Jordánján is túloldalra. Köszönjük, hogy helyet készítettél, és köszönjük neked, Urunk, hogy szerte a világon ma este is újból hallható lesz Európa szerte ez az evangélium is. Adj ébredést nekünk is, Urunk, és add a gyülekezetünknek is, hogy ne adjuk fel a hívogatást. Bátoríts meg minket, Jézus, hogy van értelme, egy lélek is többet ér, mint ez a veszendő világ, és segíts nekünk a te normáid szerint élni. Úr Jézus, én is akarlak követni téged, és akarom minden nap mondani magamnak, hogy nem, és neked pedig, hogy igen. És vállalni azt, hogy bárminek tartanak az emberek, nem az számít, hanem te minek tartasz engem. Úr Jézus, köszönöm, hogy arra hívtál, hogy kövesselek. Kérlek, hadd lássam mindig tisztán a lábnyomodat, amerre menni kell. És segíts meg mindőnket, akik itt vagyunk, hogy úgy követhessünk téged, ahogy a nagykönyvben, a te igédben leírattad. Add, hogy olvassuk buzgón, hogy megértsük szent lelked által, hogy merre menjünk. Hallgass meg dicsőségedet pedig, add meg nekünk, miközben imádkozunk, hiszen dicsőségre hívtál el nem könnyű életre. és ez a dicsőség pedig nem fér rá erre a sárgolyóra, erre a véráztatta földre, hanem odaát lesz igazi dicsőségében kifejtve. Kérjük, Urunk, hadd legyen ma este is öröm a mennyben, itt is, eszemben is, bárhol, ahol evangélium hirdettetik. Amen.